Ma délelőtt folytatni fogjuk azt a sorozatot, amit az elmúlt hetekben elkezdtünk. Ez az első Mózes könyvének a különböző történeteit vesszük sorra. És a múltkor már beszéltünk Noéról, illetve az özönvízről. Azt tudni kell, hogy ez egy olyan történet, ami egyszer megtörtént, és tudjuk, hogy soha többé ez nem fog bekövetkezni, mármint az özönvíz. Szóval mindenki nyugodt lehet, árvizek lesznek, de özönvíz nem lesz soha többé. Ezt Isten megígérte nekünk. És ennek a jele, azt tudjuk mi? Az Isten szövetségének a jele, a szivárvány, így van. Bármikor, amikor látjuk a szivárványt, akkor gondoljatok arra, hogy Isten hűséges az ő népéhez. Talán a szivárvánnyal kapcsolatban még egy fontos dolgot el lehet mondani, hogy egy bizonyos mozgalom is használja a szivárványt, csak fordított sorrendben a színeket, amivel viszont nem tudunk azonosulni, ez a homoszexuális mozgalom. Tehát amikor a szivárvány színeit látod, és nem az égen, hanem máshol, akkor lehet, hogy az nem az Isten hűségéről szól, valami másról szól, de amikor az égen látod a szivárványt, akkor az mindig az Isten hűségéről szól. Szeretném, ha most kinyitnátok a Bibliát, és a Mózes első könyvének a 6. részénél, a 9. verstől egy szakaszt felolvasok, és megnézzük Noénak az életét, történetét ismét, úgy, mint Noé, aki a hit embere volt. Tehát Mózes első könyve, 6. rész, 9. versétől ezt mondja a Biblia. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És az Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És ezt mondta az Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát, góferfából készíts rekeszeket a bárkába, és vonj be kívül belül szurokkal. Így készítsd el azt a bárkát, hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyöknyire hajd azt felülről a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsam az ég alatt minden élőlényt, minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek, menj be a bárkába a fiaiddal, feleségeiddel és fiaid feleségeivel együtt. Vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak, veled együtt mindegyik. Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan az Isten megparancsolta neki. Hát ennyi Noé története egyenlőre. És szeretnék ma délőtt egy fontos üzenetet elmondani, ami azért nagyon hétköznapi dolog lesz. Ma nem ilyen teológiai magasságúba fogunk repülni, hanem nagyon is hétköznapi dolgokról fogunk beszélni. Mutatok két állítást. Lehet, hogy azok, akik talán néhány hónappal ezelőtt itt voltak egy istentiszteleten, valahogy valami hasonló megfogalmazást láttak, de szeretném most először visszatérnünk erre, és utána megnéznénk Noénak az életét, vagy Noé történetét. A hívő embereknek a gondolkodás módjában alapvetően ez a kettő szokott megjelenni, néha fölváltva, néha nagyon elkötelezett valaki az egyik vagy a másik oldal mellett. És ez a két gondolkodásmód közül az egyik azt jelenti, hogy úgy gondolkodik, hogy Isten mutat nekünk különböző nagyobb célokat, olvassuk a Bibliát, látjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a szent és mi a kevésbé szent, vagy mi a bűnös. Vagy Isten mutat nekünk célokat, mondjuk világmisszió, vagy hirdessük az evangéliumot, szeressük az embereket. Tehát ilyen nagyobb volumenű, nagy célokat Isten mutat, és ezt megértjük hívő emberként, és a legjobb tudásunk szerint, a legjobb hitünk szerint, elkötelezettségünk szerint szeretnénk ezeket megélni, és tulajdonképpen mindent megtenni azért, hogy azt, amit Isten mondott nekünk, az megvalósul. Ez az egyik fajta gondolkodásmód. A másik, hogy Isten megmondja ezeket a nagyívű célokat, hogy mit kell tennünk, vagy hová kell eljutnunk, és Isten folyamatosan lépésről lépésre vezet bennünket, és megmondja, hogy mit, hogy, hol, kivel, miből, stb. Tehát az összes kérdésre Isten mondja meg a választ, és nem teljesen vagyunk magunkra hagyatkozva, vagy nem kell teljesen a saját kútfőből táplálkozni. Hát nem tudom, akik itt vagytok, melyik módon éljétek az életeteket. Elárulok valamit, én az egyik mellett nagyon elkötelezett vagyok. Méghozzá a második állítás mellett, hogy Isten az, aki megmondja a célokat, de az Isten hűséges Isten, és az Isten garanciát ad arra, hogyha őt lépésről, ahogy vezet bennünket lépésről lépésre, és követjük őt, akkor sokkal gyorsabban elérjük ezeket a célokat, és isteni módon fognak ezek a célok beteljesedni. Tehát egy jó hír, amivel ma kezdhetem a napot, hogy nem vagy egyedül. Isten nem csak azt mondja, hogy nagy célok, és akkor hajrá, megnézzük, hogy mire vagy képes, hanem Isten azt mondja, hogy ott vannak a célok, hajrá, és akkor majd én megyek veled. És együtt fogjuk ezt az egészet megcsinálni. Nos, szeretnék néhány példát mondani, és Noé története újra elénk hozza ezeket, hogy Isten a második módon gondolkodik. És amikor mi az első kategóriába kezdünk gondolkodni, akkor olyan nagyon emberi lesz minden. De amikor a második kategória kezd működni, akkor sokkal inkább a Szentléleknek a vezetése, az Istennek az ereje, az Istennek a dicsősége, sokkal inkább fel tud szabadulni különböző módokon és dolgokban. Most néhány példa. Noé történetének ebben a rövid szakaszából is látjuk azt, hogy Isten tulajdonképpen elmondja a célját, és azt mondja, hogy van egy problémám az emberekkel, meg a Földdel, hogy bűnösek és erőszakosak, és ez egy probléma, ezzel tenni kell valamit. Isten azt mondja, hogy erre a válaszom az, hogy el fogom törölni az egész Földet, és meg fogom ítélni a bűnt. És Isten tovább megy, és ezt az egészet nem csak úgy magában elgondolja, keres egy embert, Noét, és elmondja neki is. Elmondja Noénak, hogy kedves Noé, én úgy látom, hogy ez egy probléma, én erre úgy fogok reagálni, hogy. És utána azt mondja Noénak, hogy én szeretném viszont megmenteni azokat, akik bennem hisznek, és arra kérlek, hogy készíts egy bárkát. És ez nem csak egy olyan akármilyen bárka, hanem utána Isten részletesen elmondja, amit felolvastunk, hogy milyen hosszú legyen az a bárka, milyen széles legyen a bárka, belül hogy legyen a belső elrendezés, hogy hány emelet legyen, hova tegyél ablakokat, hol legyen az ajtó. Ezek olyan részletkérdések, amiről azt mondhatnánk, hogy és ez miért fontos? Nem mindegy, hogy hol van az ajtó. Nem mindegy, hogy hol van az ablak. Isten annyira részletesen elmond mindent, hogy milyen módon kell megépíteni ezt a bárkát, milyen méretei legyenek, milyen fából kell elkészíteni, mivel kell bevonni. Egyszerűen egy szakmai leírást ad. Ott van egy tervet ad Isten, aztán egy ilyen projektleírást is ad Isten, egy részletes megvalósítási tervet, hogy lépésről lépésre ezt az egészet hogy kell megvalósítani. Nem furcsa? Isten a legapróbb részletekre is gondol. Noét így vezeti Isten, és így ilyen módon hát megépülhet a bárka, és ebben az egészben azért benne van Noénak a kreativitása is. És képzeljétek el, ha Noé mondjuk annyira kevésbé lett volna kreatív ember, hogy mondjuk egy kalapáccsal meg egy szöggel nem tudott volna mit kezdeni, akkor nem épült volna meg ez a bárka. Bizonyára minden egyes szögnél, vagy minden egyes kalapácsütésnél nem kellett neki imádkozni azért, hogy Uram, most ráüssek, vagy ne üssek, vagy itt az ideje, vagy nem. Tehát nyilván benne van az embernek az a kreativitása, az a bölcsessége, az a tudás, amit Isten neki ad. De alapvetően ezt az egészet Isten kezdi el, Isten mondja meg, hogy hogy kell csinálni, milyen tempóba kell haladni, és Isten vezeti Noét folyamatosan ez az egészen keresztül. Tehát Isten mondja meg, hogy mit, mikor, hol és hogyan kell tenni, és hogyha engedelmes vagyok, Isten megáldja a munkámat, és ebben benne van a te egyéni tudásod, kreativitásod, minden. Ha viszont Isten kihagyjuk ebből a folyamatból, és csak úgy gondolkodunk, hogy Isten megmondta, hogy építeni kell egy hajót, és majd építünk valamit. És a végén bemutatjuk Istennek, és reméljük, hogy tetszik neki. Tehát nem erről szól a dolog. Legalábbis Noé történeténél ezt látjuk. Nézzünk egy másik példát. Az Isten népe, amikor Egyiptomból kijön, és vonulnak az ígéret földje felé, akkor megállnak egy hosszabb ideig a Sínai hegynél. Nagyon sok minden történik a Sínai hegynél, de a legfontosabb dolgot, ami most nekünk aktuális, azt szeretném kiemelni, és ez a legfontosabb dolog, hogy Mózes fölmegy a Sínai hegyre, és ott ő személyesen beszél az Istennel, személyesen találkozik az Istennel. És Isten sok mindent elmond neki, de többek között arról beszél neki Isten, hogy szeretném, hogyha lent a nép építene egy sátrat, egy szent sátrat, egy olyan helyet, ami egy ilyen mobil templom, amit szét lehet szedni, össze lehet rakni, és mindig, ahogy mentek, vinnétek magatokkal ezt a mobil templomot, és hogyha ezt a mobil templomot megépítitek, akkor én oda fogok költözni, az én jelenlétem ott lesz ebbe a szent sátorba. És ha valaki elkezdi olvasni a Szent Sátornak a történeteit a Bibliába, akkor olyan részletességgel ad kijelentést Isten arról, hogy milyen legyen az a Szent Sátor, hogy miből legyen, hogy milyenek legyenek a méretei, hogy milyen legyen a belső elrendezés, hogy mit hova kell tenni és hova nem kell tenni. A legapróbb kis csavarig, vagy szögig, vagy nem tudom, ilyen kapcsokig, amivel összekapcsolták ezeket az elemeket, miből legyen a sátornak a ponyvája, milyen módon kell ezt az egészet elkészíteni, utána milyen módon kell használni, hogy kell szétszedni, és utána a következő helyen hogy kell összerakni. Ha van időt, akkor olvassátok el. Komoly szakmai leírás arról, hogy kell sátrat építeni. Szóval, amikor a Szent Sátor elkészül, akkor nem csak azt mondja Isten, hogy kedves Mózes, menjél és építsetek egy sátrat, és aztán majd kitalálják, hogy milyen sátor legyen, hanem nagyon részletes a leírás. Mi új szövetségi emberek vagyunk, és lépjünk egyet, vagy ugorjunk egyet az új szövetségbe. Amikor az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten munkája tulajdonképpen az új szövetségben ezen a területen semmit nem változott. Megmutatja a célokat, és a lépésről lépésre vezeti az embereket. Olvasunk arról, hogy Antiókiában volt egy gyülekezet, és ennek a gyülekezetnek a vezetői együtt imádkoztak, böjtöltek, kérték az Isten vezetését, hogy Isten mutasson nekik célokat, és Isten nagyon konkrét kijelentést ad nekik. Azt mondja Isten, hogy szeretném, hogyha elindulna a világmisszió, és választhatok ki két embert, ez a kettő, Pál és Barnabás, és ezt a két embert küldjétek el, hogy menjen el, és városról városra hirdesse az evangéliumot. Nem csak arról van szó, hogy menjetek és hirdessétek mindenütt az evangéliumot, hanem hogy ki menjen el, hogy kell ezt az egészet csinálni, és elindulnak. És aztán persze benne van a kreativitásuk is, mert amikor arról szólt a dolog, hogy meg kellett venni egy hajójegyet, hogy a következő városba áthajózzanak, akkor azt nekik kellett megvenni, nem Isten jött, és nem Isten adta nekik a hajójegyet. Vagy amikor egyik városból a másikba gyalog kellett átmenni, akkor az ő erejükre volt szükség. Szóval benne volt az emberi bölcsesség, az emberi kreativitás, de alapvetően Isten vezette őket. Imádkoztak azért, hogy mit kell tenni, hogy hogyan kell tenni, és Isten adott nekik bölcsességet ebben. És amikor oda került a sor, hogy Ázsiának egy nagyobb területét szerettek meghódítani az evangéliummal, egyszer egy kijelentést kapnak, egy álomban, egy látomásban, hogy most Európába kell menni. És aztán megértik, hogy ezen a látomáson keresztül Isten mondja azt, hogy most nem a következő ázsiai városba fogunk menni, hanem egy másik úton megyünk, és Európába fogjuk hirdetni az evangéliumot. Szóval, amikor olvassuk a Bibliát, és azt látjuk, hogy Isten ad küldetést, ad célokat az embernek az életében, vagy egy gyülekezet életében, egy közösség életében, akkor Isten nem azt mondja, hogy csináld, és megnézzük, hogy mire jutsz vele, és az ügyesek azok sikeresek, a kevésbé ügyesek meg, hát majd megszégyenülnek esetleg Isten előtt. Nem erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog, hogy nem vagyunk egyedül, mert Isten vezet bennünket. Azt mondja a Biblia, ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Ezt mondja a Példabeszédek 29:18. Ha nincs kijelentés, ha nincs vezetés Istentől, akkor azt mondja, hogy elvadul a nép. Ez az elvadul, ezt úgy is megfogalmaznánk, hogy megzavarodik, összezavarodunk. Amikor nem tudod, hogy honnan, hová kell menni, akkor ez nem más, mint egy ilyen zavart állapot. Hogy tudod, hogy menni kell, de nem tudod, hogy merre. akarsz menni, vagy tenni akarsz valamit, de nem tudod, hogy mit kell tenni. Ez az, amikor Istennek a vezetése valahogy nem működik, nem érti meg az ember, és akkor ilyen zavarok támadnak. Egy másik bibliafordítás, egy magyar másik bibliafordítás, a Kádi Biblia azt mondja, hogy látomás nélkül a nép féktelenné lesz, de boldog, ha megtartja a törvényt. Tehát a mennyei látás, vagy látomás, ha nem látom azt, hogy Isten mit mond, nem tudom azt, hogy Isten mit mond, azt mondja a Biblia, hogy a féktelennél lesz. Tehát nincs fék benned, nem tudod, hogy mit kell csinálni, és mész jobbra, mész balra, és esetleg rossz helyekre, vagy rossz utakra is tévedsz, aminek semmi értelme, csak viszi az időt, a pénzt, az energiát, és nem hoz semmit. Mert nincs benne az a fék, hogy Isten azt mondja, ezt ne csináld, hanem ezt tedd. Szóval szükségünk van arra, hogy Isten vezessen bennünket, és nagyon fontos az, hogy Isten nem ilyen homályos dolgokat mond. Noénak nem azt mondja, hogy építs egy bárkát, mert elég sok víz fog jönni majd a földből föl, meg az égből is lefelé, szóval elég nagy víz lesz, és hát szeretném, hogyha ti megmenekülnétek. Ha csak ennyit mondott volna Isten, hogy építs egy hajót, lehet, hogy nem ekkora lett volna mérete. Vagy lehet, hogy nem így nézett volna ki, vagy lehet, hogy nem bírta volna ki ezt az egész özönvízes történetet. De Isten ezért részletesen elmond mindent, hogy mit kell tenni és hogyan kell tenni. És ebből következik az, hogy amikor mi éljük az életünket, és hát haladunk előre különböző dolgokban, nagyon fontos, hogy ne csak a célt lássuk, vagy ne csak egy programot lássunk, vagy egy feladatot lássunk, amit el kell végeznünk, hanem az a kérdés, hogy Isten ebből mit akar kihozni. Isten mondta ezt? Igen. Ha Isten mondta, akkor hogy fogjuk elérni ezt a célt? Kivel, miből, hogyan, milyen módon fogja Isten majd ezeket a lépéseket megmutatni nekünk, hogy előre tudjunk haladni. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Szóval a kérdés az, hogy most milyen céljaid vannak? Biztos mindenkinek van sok. Szeretnéd elérni? És van egy jó hírem. Ma Isten azt üzeni, hogy ezekben a célokban te nem vagy egyedül. Nem csak rajtad múlik, hanem Isten szeretne segíteni abban, hogy el is érd ezeket a célokat. Vagy gondolj arra, hogy mi a szakmád, vagy mivel foglalkozol most. És mondjuk valaki azt mondja, hogy én tanár vagyok. Hadd tegyek fel egy kérdést. Isten tudja, hogy kell tanítani? Biztos, hogy tudja. Hát szerintem jobban, mint bármelyik ember a Földön, aki nagyon jó tanár. Vagy azt mondod, hogy te művész vagyok. Isten ismeri a művészeteket? Vagy én gyógyítok embereket, vagy állatokat? Isten ismeri a gyógyításnak a különböző formáit? Én emberekkel foglalkozok, vagy gépekkel foglalkozok. Isten ismeri az embereket, vagy ismeri a gépeket? Isten jobban ismer mindent. És amikor arról van szó, hogy van egy szakmám, van egy hétköznapi életem, amiben rengeteg időt eltöltök, akkor nagyon fontos azt mondani, hogy Uram, én ezt csinálom, de te jobban tudod, mint én. Te jobb szakember vagy, te sokkal jobban értesz ez az egészhez, és segíts nekem abban, hogy kell ezt jól csinálni. És amikor Istennek a vezetését így megtapasztaljuk, akár ilyen hétköznapi dolgokban, hogy kell programozni, vagy hogy kell, nem tudom, egy ácsnak a különböző fadarabokat egymáshoz illeszteni, bármilyen területen, akkor Isten ebben sokkal nagyobb szakértő, mint bármelyikünk. És Isten tud ebben segíteni nekünk. Szeretném, ha megnéznénk néhány területet, ami tulajdonképpen minden embernek az életét befolyásolja. Az egyik, a Biblia sokat beszél arról, hogy nem csak az a cél, hogy valamit megcsinálj, hanem az Isten célja az, hogy átformáljon bennünket, hogy dicsőségről dicsőségre formáljon bennünket, és egyszer majd a mennyben valami teljes tökéletességben ott leszünk majd. És az egyik munkája Istennek, hogy ez a szellemi formálódás, vagy a szellemi növekedés, ez folyamatos legyen az életedben. Ez egy fontos cél. Mit kell csinálni ahhoz, hogy ez működjön? Persze itt lehet mondani, sokat kell Bibliát olvasni, sokat kell imádkozni, sokat kell gyülekezetbe járni, de ez oké, tudjuk. De szoktál azért imádkozni, hogy Uram, ahhoz, hogy én szellemileg növekedjek, ahhoz most mit kell tennem? Ahhoz, hogy én erősebb tudjak lenni, hogy jobban értselek téged, hogy jelenben erősebb legyek, ahhoz mutasd meg azokat a lépéseket, amiket meg kell tennem. És amikor Istentől kérjük a vezetést, akkor Isten lépésről lépésre vezet bennünket. Egy másik terület a családod. Mindenkinek van családja, valamilyen módon mindenki családban él. És mindenkinek van egy felelőssége a saját családjával kapcsolatban. És nagyon fontos az, hogy a saját családunkkal kapcsolatban legyen egy Istentől kapott látásunk, vagy Istentől kapott vezetésünk, hogy honnan, hová vezetjük ezt a családot, vagy mi történik abban a családban. Szoktunk azért imádkozni, vagy szoktál azért imádkozni, hogy Uram, adj látást a családomra nézve. Hogy ott jó dolgok történjenek, és ne szétessen minden. Nagyon fontos, hogy a család területén Isten adjon áldást. Egy következő terület maga a szolgálat, a keresztény szolgálat. Minden egyes ember, aki Krisztusban újjászületett ember, valamilyen módon bekapcsolódik az Isten munkájába. De ez nem arról szól, hogy megcsinálok ezt is, azt is, és kész, hanem hogy Isten mit mond, hogy mit csináljak, és amikor Isten megmondta, hogy mit csinálok, akkor utána azt hogyan kell csinálnom, mert higgyük el, hogy Isten jobban ért a szolgálathoz, mint mi. Jobban tudja, hogy mit kell megcsinálnunk, hogy milyen módon kell elérnünk a céljainkat. És egy következő terület, a karrier vagy a munkahelynek a terület, az előbb már érintettem, van látásod a munkáddal kapcsolatban? Szokott Isten beszélni hozzád azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen az a munka, amit te végzel, vagy honnan, hová kell eljutni azon a területen, ami a te szakmád, vagy a te munkahelyed. Ez is egy nagyon fontos terület. És egy következő pedig az anyagi terület, a fizikális terület, vagy akár a pénz területe is, hogy ebben is legyen Istentől egy vezetésünk, hogy mit, hogy, hova, miből fogjuk azt az egészet megoldani, vagy finanszírozni. Az anyagi javaknak a sáfárkodása is egy fontos feladata egy keresztény embernek. És tulajdonképpen, hogyha ezt így megnézzük, akkor az élet teljessége ott van benne. Hogy a szellemi növekedésünk, a családnak a dolgai, a szolgálatunk, a karrierünk, vagy az anyagi terület. Hogyha ezekben a dolgokban Isten ad nekünk vezetést, és ad célokat, és lépésről lépésre vezet, akkor azt kell mondani, hogy te egy nagyon áldott ember vagy. És hogyha nem igaz az, hogy nincs látásod erre, ezekre a területekre, Isten nem tud lépésről lépésre vezetni, akkor következik az be, amit itt a példabeszédek könyvének a 29. részének a 18. verse mond, hogyha nincs kijelentés, akkor összezavarodnak a dolgok. Ha nincs kijelentés a családra, ha nincs kijelentés a szolgálatra, ha nincs kijelentés a szellemi növekedésre, ha nincs látásunk az anyagiakra, akkor zavar keletkezik. És amikor zavar van, akkor nem tudunk előre haladni. Szóval ma az első nagy fontos üzenet az, hogy nem vagy egyedül azokban a munkákban, küldetésekben, feladatokban, amit Isten rád bíz, mert amit Isten rád bíz, ahhoz ad erőt, társakat, akár anyagiakat, akár eszközöket. Isten szeretné biztosítani a feltételeket is. És hogyha erre nyitottak vagyunk, akkor meg fogjuk tapasztalni azt, hogy Istennek különleges áldásai vannak a számunkra. Menjünk tovább. Egy következő terület, amit szeretnék érinteni, ez nem más, mint Noénak a hite, ami megnyilvánult ott az özönvíz történettel kapcsolatban. A Zsidókhoz írt levél 11. rész 7. verse azt mondja, hogy hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Három dolgot szeretnék megemlíteni, ami abból fakad, hogyha neked van hited, akkor a hit segít neked abban, hogy valahonnan, valahova eljussál. Vagyis, hogy Istennek a vezetése megnyilvánuljon az életedbe. Az első, hogy a hit, amikor működik az emberben az Isten ajándékaként a hit, akkor ez látni fogja a célt. Képzeljétek el Noét, aki azt hallja, hogy Isten azt mondja neki, hogy építs egy bárkát, mert özönvíz lesz. És egy olyan embernek mondta, aki még soha nem látott özönvizet, egy olyan embernek mondta, aki nem is a tenger mellett lakott, nem is látott még nagy vizet, egy szárazföldi területen, ahol inkább az időjárás is száraz volt, egy olyan helyen Isten azt mondja neki, hogy építs egy óriási hajót, mert óriási víz lesz. Ha Noénak nincs hite, nem látja azt a lelki szemeivel, a szellemével, hogy hú, mi is lesz itt óriási víz az, amit Isten mond, az hogy fog beteljesedni. Tehát ha ezt nem látja, ha hit nem lát előre, nem tudja megragadni az Istennek a dolgait, akkor ő nem fog soha a bárkát építeni. Akkor azt mondja, hogy hú, hát ez valami furcsa dolog volt, amit most hallottam, ez biztos nem Istentől van. Hát Isten ezt nem mondhatja nekem. Ha a hit nincs ott a szívedben, nincs ott az életedben, Isten mond neked valamit, és azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, ez nem fog működni. De hogyha a hit működik az életedben, az azt jelenti, hogy hittel megragadod azt, amit Isten mond, és azt mondod, hogy ja, igen, látom. És bárkinek elmondod, lehet, hogy azt mondják, hogy micsoda, ennek semmi értelme. De te látod, mert ott van a hit benned, hogy Isten mondott valamit, és a hited megragadja azt, amit Isten mondott. A hit az mindig látja a célt. Akiben a hit, hát hogy is mondjam, valahogy úgy visszaszorul, vagy nem tud működni normálisan, azok az emberek mindig céltévesztett emberek lesznek. Nem látják az Istentől jövő célokat. Egy következő fontos terület, a hit segít a folyamatot végigcsinálni. Amikor Noé meghallja az Istentől jövő üzenetet, hogy özönvíz, bárkát kell építeni, stb., az nem úgy történt, hogy a következő néhány órában megépítette a bárkát. Sok idő, napok, hetek és hónapok teltek el addig, hogy lépésről lépésre összeszedje azt a megfelelő famennyiséget, megmunkálja azokat a fákat, összerakja, és abból elkészüljön ez a hatalmas hajó. Ez egy hosszú folyamat volt. Nagyon sok munka volt vele. És hogyha Noé közben elveszti a hitét, akkor tudjátok, mi lett volna? Egy félkész bárka lett volna az eredménye. Mert azt mondja, hogy hát annyi mindent csináltunk már, és hát még mindig nem esik az eső, nem lesz ebből semmi, szárazság van, egyszerűen nem fog ez működni. Ha elveszted a hitet, akkor a folyamatok meg fognak állni. Ha viszont a hit által a folyamatot végig tudod csinálni, akkor az azt jelenti, hogy el fogsz jutni a célig. Azt mondja a Biblia, hogy Noé félve és tisztelve készítette el a bárkát. Tehát Isten félve és Isten tisztelve készítette el a bárkát. Ez az Isten félve és Isten tisztelve, ez azt jelenti, hogy folyamatosan Istenre figyelt. Az Isten tisztelet az azt jelenti, hogy az Istenre koncentrálok. Folyamatosan az Istenre figyelve verem a szögeket, vagy csiszolom a fát, vagy rakom egymáshoz a különböző alkatrészeket. Az Istenre figyelek, és úgy végzem a munkát. És hogyha az Istenbe tudok figyelni, a hitem megragadja az Istent, akkor a folyamatot segít Isten végigcsinálni. Ha közben elvesztjük a hitünket, akkor a folyamat meg fog állni, és ilyen félkész termékek lesznek az eredménye. Félkész szolgálat, félkész projektek, félkész tervek, most akár a család életedben, akár az anyagi dolgaidban, akár a munkádban, vagy a karrieredben. Isten mond valami jó dolgot, hittel megragadod, elindulsz, de ha közben elveszted a hitedet, akkor meg fog állni a dolog. És visszaemlékszel, és csak nosztalgiázol, hogy milyen jó volt tavaly, milyen jó volt múltkor. Szóval a hit megragadja a folyamatokat is, és segít végigcsinálni. És még egy terület, a hit meglátja a lehetőségeket is. A hitnek az embere éli az életét, és amikor Isten mond valamit, akkor azt mondja, hú, de jó, ez nagy lehetőség. A hitetlen ember meg azt mondja, hogy hát ez bolondság. A hit az mindig a lehetőségekben gondolkodik. Amikor a hitről beszélünk, akkor azt kell látni, hogy Isten, ahogy vezeti az életünket, mindig ad újabb és újabb lehetőséget. Mindig valami különlegességet készít el Isten az őt szeretőknek. Itt a Földön is, meg a mennybe, aztán egy különleges áldásban lesz részünk. Szóval Isten így vezet bennünket, és a hit által segít nekünk, hogy új lehetőségeket meglássunk. Amikor a Zsoltárok könyvéhez lapozunk, a 81. Zsoltár 12. verséhez, akkor azt mondja itt a Biblia, hogy nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Vagyis akik Istenben bíznak, azoktól Isten soha nem vonja meg a javait, vagyis megáldja őket. És a hit ezeket a lehetőségeket, az Isten áldásait mindig meg tudja ragadni. A hitetlen ember, vagy azoknak az embereknek a tömeg, akik elvesztik a hitüket, azok pedig egyszerűen nem tudják ezeket a dolgokat megragadni. Nézzünk csak egy példát. A Bibliában olvasunk egy történetet az Ószövetségben a sareptai özvegyasszonyról. Egy mély szegénységben élő asszonynak a története, aki arra készül, hogy bele fog pusztulni ebben az egész szegénységbe. Semmi reménység nincs. Isten oda küldi a prófétát, és azt mondja neki, hogy hozz nekem vizet, sőt, készíts nekem ételt, mert éhes vagyok. És erre azt mondja ez a nő, hogy ha megtenném, de hát én is mindjárt éhen halok, meg a gyerekem is. Ez nem fog működni. És akkor a próféta, azt mondja a Biblia, hogy a próféta azt mondja, Illés kijelent egy olyat, hogy menjél el, hozd nekem azt, amit mondtam, készítsd el azt az ételt, és Isten azt mondja neked, hogyha ezt megteszed, akkor a lisztes fazék soha nem fog kiürülni, meg az olajos korsóból sem, soha nem fog kifogyni az olaj. Ez lesz az eredménye a te hitednek, és menj és csináld meg. Most gondolj bele egy ilyen helyzetbe, ott vagy egy mély szegénységben, lehet, hogy el se tudjuk képzelni. Arra készülsz, hogy 24 órán belül meghalsz éhen. Szerintem senki nem tudja elképzelni, mert mi nem voltunk ilyen helyzetben. És ebben a helyzetben az Istennek az embere azt mondja, hogy menjél és azt a kis ételt is ad ide nekem, és a cserébe az lesz az eredménye, hogy én úgy megáldalak, hogy utána soha nem fogsz éhezni. Ha ennek az asszonynak nincs hite, akkor elzavarja ezt a prófétát. Azt mondja Illésnek, hogy hagyjál már békén. Hát legalább meghalni, engedd meg, hogy nyugodtan meg tudjak halni a gyerekemmel együtt. Miért kell engem piszkálni? Miért kell ilyen dolgokkal nehezíteni az életemet? Van nekem elég bajom. A hitetlen reakció az ez lenne. De ennek az asszonynak volt hite, hazamegy, az utolsó csepp olajat, meg az utolsó kis lisztet elkészíti, odaviszi az Isten emberének, megkínálja vele, megvendégeli vele, és amikor hazamegy, akkor azt tapasztalja, hogy ott van az korsóban az olaj, ott van a tárolóban a liszt, és napról napra bármennyit kivesz belőle, soha nem fogy el. A hit az segít neked, hogy meglásd a lehetőségeket. A hitetlen ember, vagy az az ember, akinek elfogy a hite, annak Isten ad lehetőséget, ad újabb dolgokat, és azt mondja, hogy hát ez nálam nem fog működni. Ja, hát ez könnyű neked, de hát nekem nem. Ja, te más élethelyzetben vagy, nálam ez nem fog működni. Én már próbáltam valami hasonlót, vagy esetleg arra gondol valaki, hogy egyszer már volt valami, és az se sikerült, akkor ez sem fog. Sokszor a múltnak a negatív tapasztalatai, a múltnak a sérülései a hitetlen embernek segítenek abban, hogy kivetíti maga elé, és azt mondja, hogy tegnap se volt jó, holnap se lesz jó. A hitetlenség az elveszi tőled a lehetőségeket. A hit pedig segít abban, hogy lásd a célt, segít a folyamatot végigcsinálni, hogy célba is jussál, és a harmadik dolog, hogy a hit megláttatja veled a lehetőségeket, és meg tudod ragadni ezeket a lehetőséget, amelyek mindig segítenek abban, hogy valahonnan valahova eljussál. Vagy egy szörnyű helyzetből Isten kimentsen. Szoktad figyelni így a különböző dolgokat az életedben? Isten mikor küld egy új lehetőséget nekem? Főleg akkor, amikor valamiben szükséged van. Nincs elég pénz, nincs munkahely, kapcsolati problémák vannak, és akkor figyeljük, hogy Isten honnan küldi a megoldást. És hogyha Isten mond valamit, és ha van hited, akkor azt meg tudod ragadni, és az megoldja a helyzetet. Ha nem hittel ragadod meg, akkor azt mondod, hogy hát ebből nem lesz semmi, és nem fogsz tovább menni. Szóval figyeljük azt, hogy Isten mikor mit mond, mert amit Isten mond, neked az a hitnek a lehetőségével megragadhatod, és egy kegyelmi eszköz lehet abban, hogy tovább lépjél. Néha egy ember lehet egy ilyen kegyelmi eszköz, valakivel találkozol, lehet, hogy csak 10 percig beszélgettek, de az az ember egy kegyelmi eszköz volt az életedben. Azt az embert Isten azért küldte, hogy neked egy lehetőség legyen, és hogyha megragadod azt, amit Isten rajta keresztül mondott vagy adott, akkor tovább tudsz lépni. Isten nagyon sokszor küldi az embereket, küldi az eszközöket, küldi a lehetőségeket, és akinek van hite, az meg tudja ezeket ragadni. És hát arról is beszélni kell, hogy te is szoktál az Isten kegyelmi eszköze lenni. Néha Isten téged küld. Néha teszel valamit, mondasz valamit, valahol megjelensz, és valaki azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, téged az Isten küldött. És tényleg így van. Az Isten küldött, és azért, hogy annak a valakinek egy problémájából, egy nehézségéből áldás lehessen, azért, mert te rajtad keresztül valamit Isten mondott. Szóval ne felejtsük el, hogy ha van hitünk, akkor látjuk a célt, segít végigcsinálni a folyamatokat, és a hit megláttatja a nagy lehetőségeket az emberrel. És fordítva is igaz. Amikor nem látod a célokat, amikor úgy hosszú időn keresztül teljesen össze vagy zavarodva, amikor elkezdesz sok mindent, de semmit nem tudsz befejezni, amikor úgy érzed, hogy hát mindenkit szeret az Úr, meg mindenki annyira áldott, de én kevésbé tapasztalom ezt a nagy áldást, tudod mi a baj? Hogy a hited nem működik, és nem tudja megragadni az Istennek az igéjét, az Istennek a kijelentését, és ezért valamilyen módon zavar keletkezik, és érvényes az, hogyha nincs kijelentés, akkor összezavarodik az ember, összezavarodik a nép. Mutatok nektek valamit. Befejezésül hadd mondjak egy pár szót a 21. századi Noé bárkájáról. A gyülekezetünknek van egy ilyen projektje, ami nem más, mint a bárka projekt. Isten ezt mutatta nekünk, ezt helyezte így ránk, hogy építsük föl Budaörsön a Noé bárkáját. Ez nem akkora méretű projekt, mint Noénak volt. Talán nincs is akkora felelősség benne, de azért nem kis dolog ez sem. A folyamat elindult, vagy a projekt elindult, próbáltuk hittel megragadni ezt a vezetését Istennek, és hadd mondjam el örömmel nektek, hogy még nagyon az elején vagyunk, de annyi áldás volt már ebből, sok-sok emberrel kapcsolatot tudtunk építeni. Azok az emberek, akiket megkeresünk, hogy segítsenek megtervezni, megépíteni, elhelyezni majd ezt a bárkát, amikor elkészül, azoknak az embereknek az első kérdése, hogy de minek ez? Hogy mi lesz ebből? És akkor el lehet mondani azt, hogy hát az arra, hogy csináljuk, mert a Mózes első könyvének a 6. részében, meg a 7. le van írva egy történet, ami arról szól, hogy Isten megítélte ezt a világot, de azok az emberek, akik az Istenben bíztak, azoknak az embereknek az életében egy kegyelmi eszköz volt a bárka, és Isten megmentette őket. És hogy ma is van rengeteg probléma, amiben az emberek belefulladhatnak, de mi szeretnénk egy olyan jelképet elhelyezni abba a városba, ami arra mutat, hogy az Isten kegyelme ma is működik. És akkor van, aki csak néz, van, aki érti, van, aki úgy csinál, mintha értené. De az embereket Isten arra indítja, hogy segítsenek. Elkészült már a terv, folyamatos tárgyalások vannak a várossal, talán most már a helyszín is megvan, a város nyugati részén, az ABS Sportcentrum mögött lesz valahol elhelyezve. Szóval alakulnak a dolgok. És ami nagyon fontos, amikor én, nem csak én foglalkozok ezzel, főleg Laura, meg mások is, de amikor nekem volt ebben valami feladatom, hogy nekem kell találkozni emberekkel, én elhatároztam, hogy Isten azt mondta nekem, hogy legalább annyit próbáljak elérni az emberekkel, hogy amikor elmondjuk a bárkának a dolgait, vagy kérünk valakitől valamilyen segítséget, a végén én mindig megkérdezem az emberektől, hogy akivel ott aktuálisan tárgyalunk, hogy imádkozhatok-e érte. És hát van, aki nem tudja, hogy most mit kell erre mondani, van, aki örömmel azt mondja, hogy igen, imádkozhatsz értem. Múltkor egyszer egy kávéházba találkoztunk valakivel, és mondtam, hogy a beszélgetés végén, hogy imádkozhatok, érted? És akkor itt most? Igen, itt most, szabad. Szóval megijedt egy kicsit, hogy mi fog történni, de hát semmi rossz nem történt, csak ott imádkoztam érte a végén. Szóval politikusokkal, emberekkel, olyanokkal, akik valamilyen módon ennek a bárkának a részei lesznek, több emberért tudtam így imádkozni. Nem túl régen pont Laurával együtt találkoztunk valakivel, akivel már nem az első megbeszélésünk volt. Mikor befejeztük a beszélgetést, én még nem mondtam semmit, csak rám nézett, és azt mondja, hogy na lelkész úr, akkor most is kérhetünk egy záró imát. És akkor persze, és akkor imádkoztam ott érte. Szóval van, aki már igényli. Tehát amikor arról van szó, hogy Isten mond valamit, és azt mondjuk, hogy hittel megragadjuk, és szeretnénk, ha ebben előre tudnánk jutni, akkor az azt jelenti, hogy számíthatunk arra, hogy Isten lépésről lépésre vezet. És embereket küld, eszközöket küld, különböző lehetőségeket küld, amit a hit meg tud ragadni, és ezáltal tud előre haladni. Hát még egy információt hadd mondjak nektek, hogy a hitünk növekedjen. Tudom, hetekkel ezelőtt, amikor sikerült megállapodni egy céggel, akik elkészítik ennek a bárkának a különböző elemeit, elkészítették a költségvetést, és csak a nettó fa érték, meg az összerakásnak a költsége, illetve a játszótéri elemek, amik rá lesznek helyezve, 23 millió forint. Van valaki, aki szeretné ezt kifizetni? Amikor beszélgettünk, akkor mondtuk, hogy nekünk erre nincs pénzünk. Akkor miből lesz meg? Hát abból, hogy majd lesznek emberek, akik hoznak pénzt, valamilyen módon beszállnak ebbe az egészbe, és egyszer el fog készülni ez a bárka. És majd együtt azokkal az emberekkel ünnepelünk, és Istent fogjuk dicsőíteni, akik valamilyen módon részei voltak ennek. Meg majd később másoknak is áldás lesz, akik talán semmilyen módon nem voltak ennek részesei, de később fognak bekapcsolódni. Laura rengeteget dolgozik ezen a programon, és van már olyan cég, aki több százres tételeket ajánlott föl, és hát szeretnénk ebbe előre haladni, hogy mások is legyenek, akik bekapcsolódnak ebbe, és nem a pénzért, de hogy most lesz bárka, vagy nem, azt is mondhatnánk, hogy teljesen mindegy. De a bárka Noénak az életében mi volt? A kegyelemnek az eszköze volt. Ma a bárka mi? A kegyelemnek az eszköze, hogy ezen keresztül elmondhatjuk az evangéliumot. Egyébként teljesen mindegy, hogy megépül vagy nem épül meg. De hogyha megépül meg ebben a folyamatban, is meg fog épülni, ezért arra tudjuk felhasználni, hogy az Isten dicsősége minél nagyobb legyen. Szóval szükség van arra, hogy a hitünk működjön. Azt mondja a Biblia, azért ezt mondja az Úr, eltörlöm a föld színéről az embereket, akiket teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Én azzal szeretném a mai időt befejezni, hogy hogy imádkozzunk azért, hogy minél több ember mondhassa el, vagy minél több emberről elmondható legyen az, hogy kegyelmet talált az Úr előtt, mint ahogy Noé. Hogy jött az özönvíz, elsöpört mindent, de Noét nem, mert ő kegyelmet talált az Úr előtt. Aki kegyelmet talál az Isten előtt, annak nincsenek akadályai. Jöhet bármi, őt Isten meg fogja tartani. És a célunk az az, hogy akár a bárka programmal is sok ember találjon kegyelmet az Úr előtt. Sokkal több üdvözülő ember legyen itt a környéken, a városunkban, vagy a környezetünkben, mint eddig volt. A következő héten lesz az angol tanfolyamunk, és nagyon hálásak vagyunk az amerikai csapatnak, hogy itt vagytok. Már másodszorra, harmadszorra, aki anyadszorra tudott jönni, vagy többször már segítettetek nekünk. Ez az angol tábornak a legfontosabb eszköz abban, hogy a legfontosabb célja, hogy emberek kegyelmet találjanak az Úr előtt. Hogy az Istennek az igéje valahogy eljusson a szívükbe a gyerekeknek. És valahonnan, valahová tudjanak eljutni és fejlődjenek. Mindez, amit csinálunk tulajdonképpen, ezért tesszük. Hogy Isten mond valamit, és képviseljük az Istennek az üzenetét, hogy minél több ember kegyelmet találjon az Úr előtt. És amikor ezt tesszük, néha megállunk, és azt mondjuk, nem tudjuk, mit kell csinálni. Mert elfogynak a lehetőségeink, elfogy a pénzünk, vagy nincs elég ember, vagy nem látjuk a célt, és akkor mit kell csinálni? Istent megkérdezni, mert Isten mondja meg, hogy kivel, miből, hogy, mikor, milyen módon. Tehát Isten ad minden kérdésre választ, és amikor Isten mond egy választ, és ezt hittel megragadjuk, az mindig azt jelenti, hogy Isten előre visz bennünket. Egy nagy ugrás előre. És aztán Isten megint mond valamit, és megint lehet előre haladni. Ugye nem felejtettük el, hogy a hit segít meglátni a célt, a hit segít végigcsinálni a folyamatokat, és a hit minden lehetőséget megragad, amit Isten ad neki. A hitetlenség meg pont az ellenkező, hogy ezekből semmi nem lesz. Hát kedves Kőszikla gyülekezet, Noé történetéből most legyen az üzenet nekünk, hogy Noé a hitembere volt, aki megragadta ezeket a lehetőségeket, és áldást nyert Istentől, és hát legyünk mi is ilyen hitemberei, hogy majd a te fiad, meg a lányod, vagy a környezetedben lévő emberek, vagy a családtagok azt mondják, hogy ő a hitembere. Ő az, aki látja mindig, hogy Isten mit mond. Ő az, aki megragadja az Istentől kapott lehetőségeket, és ő az, aki Istennek a kegyelmi ember, aki kegyelmet talált az Úr előtt. Szeretnél ilyen ember lenni? Ez nagyon fontos, hogy ez a cél legyen bennünk. Szeretném, ha most imádkoznánk, és kérlek benneteket, hogy ne felejtsük el ezt az üzenetet. Isten mondja meg, hogy mit kell csinálni, és Isten mondja meg, hogy hogyan kell. És ez legyen a hétköznapoknak is a programja, meg a gyülekezetünknek is a programja, és minden területen ez működjön. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük azt, hogy tényleg nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy te szerető Atya vagy. Köszönjük, hogy Krisztusban annyi kijelentést adtál nekünk, és mert miénk a menny minden dicsősége Krisztus által, és köszönjük, Uram, a te szent lelkedet, ami vezet bennünket, kijelentést ad igén keresztül, profécián keresztül, vagy látomáson keresztül, vagy bármilyen módon, de köszönjük, Uram, hogy te a kijelentésnek az Istene vagy. És imádkozom, Uram, most, hogy amikor ezt a történetet most megnéztük, és azt láttuk, hogy milyen fontos alapelveket mutatsz nekünk, kérünk, Uram, hogy hitáltal tudjuk ezeket megragadni, és működjön az életünkbe. És különösen azokért imádkozom, Uram, akik valamilyen módon most megálltak, talán egy nehézség, talán egy probléma, talán egy szükség van az életükbe. Uram, kérünk, hogy áld meg őket, hogy a hit ajándéka működjön az életükbe, hogy az a lehetőség, az a kegyelmi eszköz, amit talán ma délután, vagy holnap reggel, vagy holnap után azt tudják megragadni, és ezt tudja kimozdítani őket a nehézségből, és jön az áldásnak az időszaka, a növekedésnek az időszaka. De köszönjük, Uram, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, akármilyen nehézségben vagyunk, te vagy a mi Istenünk, és hozzád jövünk most, és téged szólítunk meg, hogy könyörülj rajtunk, és vezess előre bennünket, és formálj bennünket a szellemi területen, fizikai területen, a család életünkben, az anyagi dolgokban is, a munkánkban is. Rád bízzuk ezt az egészet, és kérjük, Uram, hogy tanácsolj és vezess bennünket. És imádkozom, Uram, a bárka programért. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ez a bárka tudjon elkészülni, és legyen a te dicsőítésednek az eszköze ez a bárka, az evangélium hirdetésének az eszköze. Imádkozom azért, hogy minél több embernek tudjuk elmondani ezen keresztül is az evangéliumot. És imádkozom azért, hogy te ragad meg őket, hogy meg is térjenek hozzád. Köszönjük, Uram, az angol tanfolyamot is. Kérünk, hogy a következő hétnek minden perce ezzel az angol tanfolyammal kapcsolatban is legyen áldott. Segíts bennünket ebben. És minden más tevékenységünkben is, Uram, rád bízzuk magunkat. És elismerjük, Uram, hogy te vagy a mi vezetőnk, te vagy a mi Urunk, te vagy a mi Istenünk. és mi a gyermekeid vagyunk, és akarunk rád tekinteni, Uram, hogy a gyermek rátekint az atyára, mi is így akarunk figyelni rád, és így vezess bennünket, és áldj meg bennünket. Jézusnak a nevében imádkozunk mindezért. Amen.